42. fejezet. Danny következő napjai azzal teltek, hogy megpróbált berendezkedni a The Boltons utcai házban, és megbarátkozni a környékkel, bár tudta, hogy alig ha fogja valaha is otthon érezni magát Kensingtonban. Ez az érzés azonban csak addig tartott, amíg meg nem ismerte Mollyt. Molly Murphy Cork megyei írnő volt, és Danny eleinte egy szavát sem értette. Alacsonyabb volt nála, vagy 30 centivel, és olyan vékony volt, hogy Danny nem csodálkozott volna, ha egy-két órai takarítás után kidől. Hogy hány éves lehet, azt csak találgatni tudta, minden esetre az édesanyjánál fiatalabbnak látszott. Bethnél viszont idősebbnek. Mrs. Murphy első szavai ezek voltak. Óránként 5 fontot kérek készpénzben. Majd miután megtudta, hogy Sir Nicholas az angol-skót határ északi oldaláról származik, még hozzátette. Nem fizetek adót ezeknek a rohadék angoloknak, és ha nincs velem megelégedve, a következő héten már nem jövök. Danny pár napig szemmel tartotta Mollyt, de hamar kiderült, hogy a nőt ugyanolyan fából faragták, mint az ő édesanyját. A hétvégére már bárhova le tudott ülni a házban úgy, hogy nem kavart porfelhőt, a fürdőkád falán nem látszott a legutóbbi vízállás, és a hűtőből is bármit kivehetett a mérgezés veszélye nélkül. A második hét után már Molly főzött neki vacsorát, és mosta vasalta a ruháit, egy újabb hét elteltével pedig Danny már nem is tudta, hogy tudott létezni valaha is Mrs. Murphy nélkül. Molly buzgolkodásának köszönhetően nyugodtan koncentrálhatott egyéb ügyeire, Mr. Monroe megírta neki, hogy benyújtotta a keresetet a nagybátyja ellen, mire Hugo ügyvédje, Mr. Galbraith kivárta a törvény szerinti 21 napot, és csak akkor ismerte el a kereset készhezvételét. Mr. Monroe figyelmeztette Sir Nicholas-t, hogy Galbraith hírhetten nem sieti el a dolgokat, de biztosította ügyfelét, hogy minden adandó alkalommal harabdálni fogja a bokáját. Dannynek eszébe jutott, hogy vajon mennyibe kerülhet ez a harabdálás. Elég volt megfordítani a levelet, már is megtudta. Mr. Monroe ugyanis a temetés óta végzett munkája fejében, beleértve a kereset benyújtását, 4000 fontos számlát csatolt. Danny megnézte a reggeli postával, a hitelkártyájával együtt érkezett banki vonatát. Egy 4000 fontos kiadás jelentősen megcsappantotta volna az egyenlegét, nem tudta, meddig húzhatja még, mielőtt be kell dobni a törölközőt. Tudta, hogy ez a kifejezés elcsépelt, kerülendő klisé, viszont boldogabb idők emlékét idézte föl benne. Az elmúlt héten vett egy laptopot, egy nyomtatót, egy ezüst fénykép keretet, néhány dossziét, tollat, ceruzát, radírt és pár csomag nyomtató papírt is. Már megkezdte az adatbázis kiépítését a Burney meggyilkolásáért felelős 3 férfiról, és a Londonban töltött első hónapja nagyrészt azzal telt, hogy gépre vitt mindent, amit Spencer Craigről, Gerald Payne-ről és Lawrence Davenportról tudott. Ez nem volt sok, de Nick-től megtanulta, hogy könnyebb átmenni egy vizsgán, ha az ember végez némi kutatómunkát. Éppen ehhez akart hozzáfogni, amikor megkapta Mr. Monroe számláját, és rádöbbent, hogy rohamosan fogy a pénze. Aztán eszébe jutott a boríték. Eljött az idő, hogy megnézesse még valakivel. Kézbe vette a Times-t, amit Molly hozott neki minden reggel, és a művészeti rovathoz lapozott. A lap arról tudósított, hogy egy amerikai gyűjtő 50 millió fontot adott egy Klimtért egy árverésen, amelyet valami Sotheby's nevű helyen bonyolítottak le. Danny kinyitotta a laptopját, és rákeresett a Google-ön a Klimt szóra. Kiderült, hogy Klimt osztrák szimbolista festő volt, aki 1862-től 1918-ig élt. Ezután a Sotheby's-t nézte meg, amelyről megtudta, hogy aukciós ház, amely képzőművészeti alkotásokra, régiségekre, könyvekre, ékszerekre és más gyűjtők számára érdekes tárgyakra specializálódott. Néhány újabb kattintás után kiderült, hogy a gyűjtők számára érdekes tárgyak közé tartoznak a bélyegek is, és aki tanácsot akar kérni ebben a témában, az telefonon érdeklődhet a Sotheby's-nél, vagy fölkeresheti a cég New Bond Street irodáját. Danny arra gondolt, él a lehetőséggel, de nem aznap, mert aznap színházba megy, ha nem is a színdarab kedvéért, a színdarab mellékes. Még soha nem volt a West Endi színházban, leszámítva Beth 21. születésnapját, amikor megnézték a Palace színházban a nyomorultakat. Dannynek nem igazán nyerte el a tetszését a darab, nem szándékozott egyhamar újabb musicalre vesztegetni az idejét. Előző nap fölhívta a Garrick színházat, hoy helyet foglaljon a Bunbury matiné előadására. Azt mondták neki, hogy az előadás kezdete előtt 15 perccel átveheti a jegyét a pénztárban. Danny kicsivel korábban ért oda, a színház még szinte teljesen üres volt. Átvette a jegyet, vásárolt egy műsor füzetet, majd az egyik jegyszedő a zsőjéhez vezette, ahol elfoglalhatta a helyét a H sor szélén. A közelében csak itt-ott ült pár ember. Kinyitotta a műsor füzetet. Az újdonság erejével hatott rá minden, amit olvasott. Kiderült, hogy Oscar Wilde darabját 1895-ben mutatta be először a londoni St. James színház, és egyből óriási sikert aratott. Ezután Dannynek folyton föl kellett állnia, hogy az egyre sűrűbben érkező színház látogatók elfoglalhassák helyüket a H-sorban. Mire elotották a villanyt, a Garrick majdnem megtelt, és úgy tűnt, az ülések zömét fiatal lányok foglalják el. Amikor fölment a függöny, Lawrence Davenport nem volt sehol, de Dannynek nem kellett sokáig várnia, mert a sztár hamarosan megjelent a színpadon. A közönség soraiban itt-ott már is tapsolni kezdtek. Davenport várt egy kicsit az első mondatával, úgy viselkedett, mintha el is várná, hogy illendően köszöntsék. Danny szívesen felrohant volna a színpadra, hogy elmondja az egybegyűlteknek, milyen ember Davenport, és mi történt valójában a Dunlop Armsban azon az estén, amikor a bálványuk tétlenül nézte, hogy Spencer Craig leszúrja az ő legjobb barátját. Mennyire másképp viselkedett az ünnepelt színész a sikátorban, mint most a színpadon. Milyen kevéssé hasonlított a magabiztosan páváskodó férfira, akit most alakít. Akkor sokkal meggyőzőbben játszotta a gyáva féreg szerepét. Danny, a sok fiatal lányhoz hasonlóan egy pillanatra sem vette le a szemét Davenportról. Az előadás folytatódott, és hamar kiderült a színészről, hogyha van a közelben tükör, pillanatok alatt megtalálja. Mire a szünetet jelezve legördült a függöny, Danny úgy érezte, eleket látott Lawrence Davenportból. Arra gondolt, mennyire élvezné a sztár a börtönbeli matinékat, mint fellépő. Az, aki nem enni gondolta, hogy fölvigyen a számítógépére néhány új információt, csak hogy nem kis meglepetésére rá kellett döbbennie, hogy igencsak élvezi az előadást. Követte a tülekedő tömeget, és beállt a büfé előtti hosszú sorba. Az egyetlen kiszolgáló vitézül állta a sarat, de túl sokan rohamozták meg a büfét. Danny végül feladta, és úgy döntött, inkább elolvassa a műsorfüzetet. Kíváncsi volt Oscar Wilde-ra. Arra gondolt, kár, hogy nem az ő műveit kell olvasni az emelt szintű angol érettségire. Az olvasásból a büfépult végében álló két lány nyávogó párbeszéde zökkentette ki. Hogy tetszik, Larry? Kérdezte az első. Fantasztikus, hangzott a felelet. Kár, hogy a fiúkat kedveli. Te a darab tetszik? Ha, persze. Az utolsó előadásra is jövök. Hogy sikerült jegyet szerezned? Az egyik díszlet munkás az utcánkban lakik. És mész utána a búcsúpartira is? Csak ha én leszek aznap este a srác partnere. És gondolod, hogy ott találkozni fogsz Larryvel? Kizárólag ezért vagyok hajlandó randizni azzal a pasival. A hármas csöngetésre a büfé vendégei gyorsan fölhajtották italukat, és visszaszivárogtak a nézőtérre. Danny is elindult a tömeg után. Megkezdődött a második felvonás, és Dannyt annyira magával ragadta a darab, hogy már-már elfelejtette, miért is van ott valójában. A lányok továbbra is elsősorban dr. Beresfordot tüntették ki figyelmükkel, Danny pedig hátradőlve várta, hogy a két férfi közül melyik lesz végül a szilárd. Amikor a végén a szereplők kijöttek meghajolni a függöny elé, a közönség talpra ugrott, és hangos kúrjongatással, sikítozással jutalmazta a produkciót. Sikított azon az ominózus estén Beth is, de az egészen más volt. A mostani sikolyok csak fokozták Danny elszántságát, a rajongóknak mindenképpen meg kell tudniuk, ki is az ő bálványuk. A közönség vidám csevely közepette tódult ki a járdára. Voltak, akik egyenesen a színészbejáró felé vették az irányt, Danny viszont visszament a jegypénztárhoz. Tetszett a darab? Kérdezte mosolyogva a főpénztáros. Igen, köszönöm. Mondja, maradt még véletlenül jegy az utolsó előadásra? Attól tartok, nem, uram. Minden jegy elkelt. Egyetlen egy sincs, kérdezte reménykedve Danny. Mindegy, hova szól. A főpénztáros megnézte a képernyőn az utolsó előadás ülésrendjét. Hát igen, a V sorban még van egy szabad jegy, jelentette be végül. Akkor azt kérem, mondta Danny, és átadta a férfinak a hitelkártyáját. És a jegy az előadás utáni partira is érvényes, kérdezte. Sajnos nem, felelte mosolyogva a főpénztáros. Azon csak a meghívott vendégek vehetnek részt, lehúzta a hitelkártyát. Sir Nicholas Moncrief, mondta, és jobban megnézte magának Dannyt. Igen, az vagyok, felelte Danny. A főpénztáros kinyomtatta a jegyet, majd elővett a pult alól egy borítékot, és belecsúsztatta. Danny a South Kensington felé robogó metron szinte falta a műsor füzetet, majd miután mindent elolvasott Oscar Wilde-ról, meg a színdarabjairól, megnézte a jegyét, C sor 9-es szék. Ez valami tévedés lehet. Belenézett a borítékba, és előhúzott belőle egy kis kártyát, amelyen ez állt. A Garrick Színház meghívja önt a Bunbury záró előadása utáni partira a Hotel Dorchesterbe. A rendezvény időpontja 2002. szeptember 14. szombat. Este 11 órától a jó ég tudja meddig. Belépés csak jeggyel. Danny most döbbent csak rá igazán, mennyire jó, ha Sir Nicholas az ember. 43. fejezet. Igazán érdekes, igazán nagyon érdekes, mondta Mr. Blundell, miközben visszatette a nagyítóját az asztalra, és rámosolygott reménybeli ügyfelére. Mennyit ér? Kérdezte Danny. Fogalmam sincs, vallotta be Mr. Blundell. De nekem azt mondták, hogy ön ennek a területnek az egyik vezető szaktekintéje. Szívesen hízelgek magamnak azzal, hogy ez így is van, felelte Blundell, de bár 30 éve vagyok a szakmában, ehhez foghatót még nem láttam. Ismét kezébe vette a nagyítót, majd lehajolt, és alaposabban szemügyre vette a borítékot. Maga a bélyeg annyira nem egyedül álló, de az olyan példány, amelyet az első modern kori olimpia nyitó ünnepségének napján bérmentesítettek, már annál ritkább. Nem is beszélve arról, hogy a címzett Cobertin báró. A modern kori olimpiák atya, fejezte be helyette Danny. Az ilyen levél bizonyára még ritkább. Ha ugyan nem egészen egyedi, mondta Blundell, és újra végigfuttatta a borítékon a nagyítót. Rendkívül nehéz fölbecsülni, mennyit ér. De azért egy durva, közelítő értéket tudna mondani? Kérdezte reménykedve Danny. Ha kereskedő veszi meg, hát 2200 és 2500 font közötti árat csatszolok, de egy lelkes gyűjtő talán 3000-et is adna érte. Ha viszont két magángyűjtő is meg akarja szerezni, akkor ki tudja. Hadd mondjak egy példát, Sir Nicholas. Tavaly Dante Gabriel Rossetti Fiamenta látomása című olajfestménye került kalapács alá a Sotheby's-nél. 2,5-3 millió fontra becsültük az értékét, ami igen magas összegnek számít, és az ismert műkereskedők ki is estek a licitálásból, mielőtt eljutottunk volna a becsült árig. Mivel azonban Andrew Lloyd Webber és Elizabeth Rothschild is a gyűjteményében akarta tudni a képet végül, 9 millió fontnál ütöttük le a kalapácsot. A Rossetti kép azelőtt ennek a feléért sem kelt el. Ezzel azt akarja mondani, hogy a borítékomat a becsült ár háromszorosáért is elvihetik? Nem, Sir Nicholas, csak azt akarom mondani, hogy fogalmam sincs, mennyiért lehet eladni. De azt el tudja intézni, hogy Andrew Lloyd Webber és Elizabeth Rothschild is részt vegyen az árverésen? Kérdezte Danny. Mr. Blundell lehajtotta a fejét, nehogy Sir Nicholas észrevegye, mennyire mulattatja a feltevése. Nem, mondta végül, nincs tudomásom róla, hogy akár Lord Lloyd Webbert, akár Elizabeth Rothschildot érdekelnék a bélyegek. Amennyiben azonban úgy dönt, hogy a következő aukciónkon árverésre bocsátja a borítékot, az bekerül a katalógusunkba, amit elküldünk a világ vezető gyűjtőinek. És mikor lesz a következő bélyeg árverés? Kérdezte Danny. Szeptember 16-án, felelte Mr. Blundell, mindössze 6 hét múlva. Olyan soká, üledezett Danny, aki azt hitte, pár napon belül eladják a borítékát. A katalógus összeállítása még folyamatban van, és legalább 2 héttel az árverés előtt el fogjuk küldeni összes ügyfelünknek. Dannynek eszébe jutott Mr. Prendergast a Stanley Gibbonsnál, aki 2200 fontot ajánlott a borítékért, és valószínűleg elment volna 2500-ig. Ha elfogadná az ajánlatát, nem kellene 6 hétig várnia. Nick számláján a legutóbbi banki kimutatás szerint már csupán 1918 font volt, tehát szeptember 16-ig könnyen túllépheti a hitelkeretét, már pedig más bevételi forrásra nincs kilátása. Mr. Blundell nem sietette Sir Nicholas-t, aki szemmel láthatóan alaposan megfontolta a döntését. Danny tudta, mit tett volna a helyében Nick. Elfogadta volna Mr. Prendergast első 2000 fontos ajánlatát, visszasétált volna a Katz bankba, és azonnal betette volna a pénzt a számlájára. Ez segített Dannynek a döntéshozatalban, fogta a borítékot és átnyújtotta Mr. Blundellnek. Önre bízom, hogy találja meg azt a két embert, akit érdekel a borítékom. Megteszem, amit tőlem telik, mondta Mr. Blundell. Gondom lesz rá, hogy az árverés előtt elküldjék önnek a katalógust, valamint a meghívót, és hadd tegyem hozzá, hogy mindig is nagy élvezettel segítkeztem a nagyapjának a nagy gyűjteménye gyarapításában. A nagy gyűjteménye, ismételte Danny. Amennyiben ön is gyarapítani óhajtja, vagy esetleg elkívánja adni egyes részeit, boldogan felajánlom a szolgálataimat. Köszönöm, mondta Danny. Könnyen lehet, hogy hal még felőlem. Azzal sietve távozott a Sotheby's-től, mert nem akart olyan kérdéseket föltenni Mr. Blundellnek, amelyekre tudnia kellene a választ. Így viszont hogy terít ki bármit is Sir Alexander nagy gyűjteményéről? A Bond Streetre kilépve már is azt kívánta, bárcsak elfogadta volna Mr. Prendergast eredeti ajánlatát, hiszen ha 6000-et adnak a borítékért, az sem fedezi a Hugo bácsival vívandó, hosszasan elhúzódó jogi csatározások költségeit, és a 2000 font elég lenne még néhány hétre, amíg talál valami munkát. Sir Nicholas Moncrief képesítés hiány sajnos nem dolgozhat az East Enden autószerelőként. Danny gondolkodni kezdett, hogy vajon mire van képesítése egyáltalán. Miközben a Bond Streetről kiért a Piccadilly-re, azon tűnődött, van-e valami jelentősége Mr. Blundell szavainak, a nagyapja gyűjteménye. Nem vette észre, hogy valaki követi. Persze az illető profi volt. Hugo fölvette a telefont. Most jött ki a Sotheby's-től, és most egy busz megállóban áll a Piccadillyn.
Há, akkor biztos fogytán a pénze, mondta Hugo. Miért ment be a Sotheby's-höz?
Ott hagyott egy borítékot Mr. Blundellnél, aki a filatéliai osztály vezetője. 6 héten belül árverésre bocsátják.
És mi volt azon a borítékon? Kérdezte Hugo.
Az első modernkori olimpia emlékére kiadott bélyeg, amelyet Blundell 2-2,5 ezer fontra becsült.
És mikor van az árverés?
Szeptember 16-án.
Akkor ott kell lennem, mondta Hugo, és letette a kagylót.
Abszolút nem az apádra val, hogy hagyja áruba bocsájtani valamelyik bélyegét, mondta Margaret, és összehajtotta a szalvétáját. Ha csak...
Nem tudlak követni, öreg lány. Ha csak mi?
Az apád arra áldozza az életét, hogy összerakja a világ legszebb bélyeggyűjteményét, aztán a gyűjtemény a halála napján eltűnik, sőt, a végrendeletében sem esik szó róla. Említ viszont a végrendeletében egy kulcsot, meg egy borítékot, és ezeket Nickre hagyja.
Még mindig nem igazán értem, mire akarsz kiukadni.
Nyilván van valami kapcsolat a kulcs meg a boríték között, mondta Margaret.
Miből gondolod?
Abból, hogy a bélyegnek szerintem nincs jelentősége.
De Nicknek 2000 font pillanatnyilag nagy összeg.
Az apádnak viszont nem. Gyanítom, hogy a borítékon lévő név és cím elvezet minket a gyűjteményhez.
De a kulcs még mindig nem lesz nálunk, mondta Hugo.
A kulcs alig ha számít majd, ha bizonyítani tudod, hogy te vagy a Moncrief vagyon egyetlen örököse. Danny fölugrott egy Notting Hill Gate felé tartó buszra, remélve, hogy nem késik el a nevelő tisztjével, avagy hivatásos pártfogójával esedékes havi találkozóról. Ha még 10 percig nem jött volna a busz, kénytelen lett volna taxit fogni. Mrs. Bennet azt írta neki, hogy valami fontos dolog történt. Dannyt ez egy kicsit nyugtalanította, bár tudta, hogy ha rájöttek volna a csalásra, arról nem a nevelő tisztje tájékoztatta volna levélben, hanem rendőrök verték volna föl az éjszaka közepén. Egyre magabiztosabb volt a barátja bőrébe bújva, de nem múlt el úgy nap, hogy valami nem emlékeztette volna arra, kicsoda ő valójában. Egy szökött fegyenc. Bármi elárulhatta, egy pillantás, egy félreértett megjegyzés, vagy egy jelentéktelen hétköznapi kérdés, amire nem tud válaszolni. Ki volt a házfőnököd a Lorettóban? Melyik kollégiumban voltál a Sandhurst Akadémián? Melyik rögbi csapatnak drukkolsz? A Notting Hill gate-nél két férfi szállt le a buszról. Az egyik kocogni kezdett a feltételesen szabadlábra helyezettekkel foglalkozó hivatal felé, a másik pedig szorosan a nyomában volt, de az épületbe nem ment be. Danny csak néhány perccel a kitűzött időpont előtt jelentkezett be a recepción, de 20 perc is eltelt, mire Miss Bennett fogadni tudta. Danny belépett a puritán berendezésű kis irodába, amelyben csupán egy asztal volt, meg két szék. Függönyt sem látott az ablakon, a foszladozó szőnyeg pedig egy kirakodó vásáról sem talált volna gazdára. A helyiség nem keltett sokkal jobb benyomást, mint a cellája a Belmarsban. Hogy van, Moncrief? Kérdezte Miss Bennett, amikor Danny helyet foglalta a vele szemközti műanyag széken. Semmi Sir Nicholas, semmi uram, csak egyszerűen Moncrief. Viselkedj úgy, mint Nick. Gondolkodj úgy, mint Danny. Köszönöm jól, Miss Bennett, és ön? A nő nem felelt. Kinyitotta az előtte heverő dossziét, amelyben a feltételesen szabadlábra helyezettek által havonta kitöltendő kérdőív volt. Csak tájékozódni szeretnék a pillanatnyi helyzetéről, mondta Miss Bennett. Sikerült valóra váltania az elképzelését, hogy tanár lesz? Danny már el is felejtette, hogy Nick a szabadulása után tanítani akart Skóciában. Nem, felelte. A családi problémáim rendezése kicsit több időt vesz igénybe, mint vártam. Családi problémái? Ismételte Miss Bennett. Nem ezt a választ várta. A családi problémákból csak baj származhat. Akarja, hogy megbeszéljük ezeket a problémáit? Nem, köszönöm, Miss Bennett, mondta Danny. Csak a nagyapám végrendeletével kapcsolatban intézkedem. Aggodalomra semmi oka. Ezt majd én eldöntöm, felelte Miss Bennett. Ez azt jelenti, hogy anyagi gondjai vannak? Nem, Miss Bennett. Talált már valamilyen munkát? Tette fel a nő a következő kérdést. Nem, de a közeljövőben fogok állást keresni. Gondolom tanári állást. Remélhetőleg igen, mondta Danny. Ha a nehézségekbe ütközik, esetleg másféle munkával is próbálkozhat. Például mivel? Hát, amint látom, a börtönben könyvtáros volt. Azt mindenképpen fontolóra veszem, mondta Danny, és biztos volt benne, hogy Miss Bennett most kipipál egy újabb kockát. Jelenleg van hol laknia, vagy a szabadult elítéltek szállóján helyezték el? Van hol laknom. A családjánál? Nem, nincs családom. Egy pipa, egy kereszt, egy kérdőjel. Bérelt lakásban lakik, vagy esetleg egy barátjánál? Kérdezősködött tovább a nő. A saját házamban élek. Miss Bennett döbbent arcot vágott. Ilyen választ még soha nem kapott senkitől. Végül úgy döntött, kipipálja ezt a kérdést. Már csak egy kérdésem van. Az elmúlt hónapban érzett kísértést, hogy újra elkövesse ugyanazt a bűncselekményt, amiért börtönbe került? Igen, erős volt a kísértés, hogy kinyírjam Lawrence Devonportot, válaszolta volna a legszívesebben Danny. Nick azonban csak ennyit mondott. Nem, Miss Bennett, nem éreztem kísértést. Mára ennyi volt, Moncrief, egy hónap múlva találkozunk, de ha bármikor úgy érzi, hogy a segítségére lehetek, nyugodtan vegye föl velem a kapcsolatot. Köszönöm, mondta Danny. A levélben említette, hogy van valami fontos fejlemény. Valóban? Miss Bennett összecsukta a dossziéját, és észrevette az alatta lapuló borítékot. Ja, igen, igaza van. Átadta Dannynek az N.A. Moncrief oktatási osztály Belmarsh büntetés végrehajtó intézet címzésű levelet. Danny olvasni kezdte az Egyesült Királyság érettségi vizsgabizottságától érkezett értesítést, amit Miss Bennett fontosnak minősített. Emelt szintű érettségi vizsgáinak eredménye közgazdaságtan kitűnő, matematika jeles. Danny fölugrott és a levegőbe csapott az öklével, mintha az Upton Parkban lenne, és a West Ham most lőtte volna be a győztes gólt az Arsenal ellen. Miss Bennett hirtelen nem is tudta, hogy gratuláljon Moncriefnek, vagy megnyomja az asztal alatt a biztonságiak hívógombját. Miután Danny lába végül földet ért, a nevelőtiszt megszólalt. Ha még mindig az a szándéka Moncrief, hogy diplomát szerez, szívesen támogatom az ösztöndíj kérelmét. Hugo Moncrief jó ideig tanulmányozta a Sotheby's katalógusát. Kénytelen volt egyet érteni Margarettel, hogy csak a 37-es tétel lehet az, boríték ritkaság első kiadású bélyeggel, amelyet az újkori olimpiák nyitányának emlékére bocsátottak ki. A borítékot a játékok alapítójának, Pierre de Coubertin bárónak címezték, becsült értéke 2200-2500 font.
Lehet, hogy el kéne mennem az egyik kiállítási napra, hogy jobban megnézzem magamnak,
vetette föl Hugo. Eszedbe ne jusson, mondta határozottan Margaret. Azzal csak azt éred el, hogy Nick gyanút fog, és a végén még rájön, miért érdekel téged annyira az a boríték.
Ha viszont egy nappal az árverés előtt leutaznék Londonba, és megtudnám, milyen cím van a borítékon, akkor tudnánk, hol van a gyűjtemény, és még pénzt sem kellene kidobnunk.
De akkor nem lesz a kezünkben az ütőkártya.
Ezt nem igazán értem, öreg lány.
Lehet, hogy nincs nálunk a kulcs, de ha az apád egyetlen életben maradt fia, a borítékot és a végrendeletet is bemutatja, biztos lesz esélyünk meggyőzni a gyűjtemény őrzőjét, hogy te vagy a törvényes örökös.
De lehet, hogy Nick is ott lesz az árverésen.
Ha addigra nem jön rá, hogy nem a bélyeg a fontos, hanem a címzés, akkor neki már úgy is késő lesz. Egy valamiért adjál hálát az égnek, Hugo.
És pedig miért?
Azért, hogy Nick nem úgy gondolkodik, mint a nagyapja. Tenni újra kinyitotta a katalógust. A 37-es tételhez lapozott, és még alaposabban áttanulmányozta a szöveget. Örült, hogy ilyen részletes leírást adtak a borítékról, bár némiképp csalódott, hogy fényképet jó néhány más tétellel ellentétben nem mellékeltek hozzá. Olvasni kezdte az eladási feltételeket, és rémülten fedezte föl, hogy a Sotheby's az eladási ár 10%-át vonja el az eladótól, a vásárló pedig 20%-os díjat fizet. Ha pedig így módon csak 1800 font üti a markát, akkor jobban járt volna, ha eladja a borítékot a Stanley Gibbonsnak, ahogy Nick tette volna. Danny becsukta a katalógust, és a reggeli postával érkezett másik levélre összpontosította figyelmét. A küldemény a londoni egyetem információs füzetét, valamint az egyik kurzusuk jelentkezési lapját tartalmazta. Danny egy ideig latolgatta a különböző lehetőségeket. Végül az ösztöndíj pályázatok című fejezetet kezdte tanulmányozni annak, biztos tudatában, hogyha meg akarja tartani Nicknek és Bethnek tett ígéretét, az jelentős életmódváltással fog járni. Nick folyó számláján már csak 716 font maradt, és amióta kijött a börtönből, a bevétel oldalon semmi sem szerepelt. Danny tartott tőle, hogy először Mollit kell majd beáldoznia, akkor pedig a ház hamarosan ugyanolyan állapotba kerülne, mint volt, amikor ő először lépett be az ajtaján. Danny nem hívta föl Mr. Munrót, hogy tájékoztatást kérjen a Hugo bácsival folytatott jogi csatározás fejleményeiről, mert attól félt, hogy annak újabb számla lenne az eredménye. Hátradőlt, és azon gondolkodott, miért is vállalta tulajdonképpen, hogy Nick helyébe lép. A nagyjel meggyőzte, hogy ha sikerül megszöknie, minden lehetséges. Hamar rá kellett azonban döbbennie, hogy egy pénztelen, magányos harcos nem veheti föl a harcot három, igen sikeres, képzett emberrel, még akkor sem, ha halottnak hiszik. A terveire gondolt, kezdve az aznap esti színház látogatással, a Bunbury záró előadásával. A kulturális program a függöny legördülése után nyer majd igazán értelmet, amikor a búcsú partin először találkozik szemtől szemben Lawrence Devonporttal.